Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Azt mondta, a homeopatikus szerekkel kapcsolatos Európai Uniós akadémiai szintű döntés után, hogy semmilyen magyar hatóság nincs abban a helyzetben, hogy bármilyen homeopátiás szert betiltson. Hiába van erről uniós akadémiai szintű állásfoglalás. Volna értelme ezeket a szereket kivonni a patikákból, amikor tömegigény van irántuk?
Nem szívesen pontosítok, de azt a kifejezést, hogy betiltani egyetlen egy rádió vagy tévé interjúban, vagy újságnak adott interjúban sem használtam. Más kérdés, hogy ezek mondjuk akár egy-egy cikknek a címében, vagy egyszerűsítve így jelennek meg. Ugye ennek a gondolatnak, amit idéz, az a lényege, hogy az Európai Uniós csatlakozáshoz kapcsolódóan Magyarországnak a gyógyszerekkel kapcsolatos szabályozását harmonizálnia kellett az Unióval. És mivel az Unióban a homeopata gyógyszerek a gyógyszerkönyvnek a részét képezik, definíció van, hogy mit jelent a homeopátiás gyógyszer, hogyan lehet ezeket forgalomba hozni, hogyan lehet ezeket forgalmazni, ezeket a definíciókat, illetve az ezzel kapcsolatos szabályokat át kellett venni Magyarországnak. Részben jogharmonizáció keretében és a gyógyszertörvény erről rendelkezik, részben pedig a magyar gyógyszerkönyvben ezeket úgy szintén szerepeltetni kell, ami viszont betűhíven azonos, csak magyar fordításában az európai gyógyszerkönyvnek. Ebből fakad az, hogy a magyar hatóságnak, illetve a magyar jogalkotónak ebben a kérdésben a mozgástere nagyon korlátozott. Amennyiben az Európai Bizottság dönt arról, hogy az európai joganyag ilyen módon változzon, vagy az Európai Gyógyszerkönyv Bizottsága dönt arról, hogy a homeopátiás gyógyszerekkel kapcsolatos gyógyszerkönyvi szabályozást változtatja, az én úgy gondolom, hogy automatikusan átvezetésre kerül a magyar joganyagban, illetve a magyar gyógyszerkönyvben. Ebben az esetben érdemben változhat a magyarországi homeopátiás gyógyszerekkel kapcsolatos gyakorlat. Egyébként pedig tetszik, nem tetszik, meg van kötve a kezünk.
Gyógyszer? A homeopátiás szer? Mert a nyelv szerint az a gyógyszer, ami gyógyít. De a homeopátiás szerről éppen azt mondják, hogy nem gyógyít. Jó esetben semmit nem csinál, de semmiképpen nem gyógyít.
Ez az egyik alap dilemma ennek a kérdésnek a kezelése kapcsán. Tekintettel arra, hogy jogszabály, illetve gyógyszerkönyv, ugye ezeket a szereket gyógyszernek mondja még akkor is, hogyha homeopátiás gyógyszer jelző szerkezetben nevesíti ezeket, de ugye a gyógyszer fogalomhoz alapvetően a hatásosságnak a kritériumát a közbeszédben hozzá gondoljuk, és itt ugye lehet, hogy ezeknek a gyógyszereknek van hatása, nem tudom, de ezt a hatást eddig klinikai vizsgálatokkal igazolni nem sikerült. Tehát innentől kezdve az, hogy gyógyszernek nevezik ezeket a termékeket, vagy homeopátiás szereknek, ez egy nagy kérdés. Jelen pillanatban a gyógyszer kifejezés jogszerűen dukál ezeknek a készítményeknek.
Mit lehetne velük tenni, ha a következő 20 évben sem bizonyosodik be, hogy ezek működnek? Ne nevezzük gyógyszernek? Ne vásároljuk őket? Tömegigény van, nagyon sokan szeretnek fájdalom meg mellékhatás nélkül gyógyulni.
Amit kérdez, az úgy szintén egy messze a szakmai racionalitáson túlmutató történet. Ugye az a tapasztalat, hogy a bizonyítékokra alapozott orvoslással, illetve a bizonyítékokra alapozott gyógyszerekkel kapcsolatban a társadalom jelentős részében van egyfajta fenntartás. Pont amiatt, mert ennek az orvoslásnak, illetve ezeknek a gyógyszereknek ismerjük a hatásosságát, és ismerjük a korlátait. Tehát tudjuk azt, hogy egy adott gyógyszer meddig hat, és mikortól nem hat. Tudjuk azt is, hogyha picit többet veszünk be belőle, akkor lesznek mellékhatások, vagy ha nem veszünk be többet, akkor is ugye huzamosabb használat kapcsán különféle problémákkal kell küzdenünk. És vannak nagyon sokan olyanok Magyarországon, de gondolom, hogy Európában is, akik de ezt az árat a gyógyulásnak, ezt az árát nem akarják megfizetni, és keresik azokat a megoldásokat, keresik azokat a személyeket, akik kockázatmentes, fájdalommentes gyógyulás ígéretét hordozzák. És ebbe a kategóriába elvileg a homeopátiás gyógymódok beletartozhatnak. Tehát így módon van egyfajta társadalmi igény az ilyen jellegű szerekkel és az ilyen jellegű gyógymódokkal kapcsolatban. Más kérdés, hogy a bizonyítékokra alapozott orvoslás és gyógyszerészet ezzel hogyan fog tudni megküzdeni. De még egyszer mondom, itt az első lépést ebben a történetben, ha úgy döntenek, hogy lépésre szükség van, az Európai Bizottságnál, illetve az Európai Gyógyszerkönyvi Bizottságnál kell meghozni.
Mit csinál ma a frontvonalban dolgozó gyógyszerész, amikor látja, hogy a beteg nem az orvos által felírt életmentő vagy életfenntartó gyógyszereit váltja ki, hanem az ugyanarra a célra reklámozott homeopatikus gyógyszercsomagot veszi meg inkább? Mit mondtak?
Azt gondolom, hogy ez egy teljesen egyértelmű helyzetet kell, hogy jelentsen szakmailag a gyógyszerésznek, és erre a kamarának a részéről, a kamara elnökségének a részéről pont ennek a homeopátiás gyógyszerekkel kapcsolatos vitának a kapcsán fel is hívtuk a kollégáinknak a figyelmét, hogyha a betegnek olyan helyzete, olyan tünetei, olyan állapota van, hogy neki bizonyított hatású gyógyszerre van szüksége, akkor a bizonyított hatású gyógyszer helyett nem bizonyított hatású szert adni nem lehet.
Nem adja oda neki. A beteg el fog menni a következő patikába, hát ha lesz valahol valamelyik, amelyik odaadja neki.
Nézze, nyilván a betegnek a döntési kompetenciáját nem kérdőjelezhetjük meg, de azt gondolom, hogyha ez a szemlélet, vagy ez a betegért vállalt felelősség a gyógyszerész kollégáimban ugye egyértelműen megjelenik, akkor a másik vagy a harmadik gyógyszertárban is nagyjából ezzel a magatartással kell, hogy találkozzon a beteg. Ezzel én nem azt mondom, hogy kiegészítésként akár a placebo hatásnak, vagy a beteg hitének az erősítésére, ugye, hogyha ő akar homeopátiás szert szedni, akkor ezt tiltsuk meg neki. Ezt semmiképpen nem tartanám szerencsésnek, de az, hogy ő a hatásos gyógyszerét megkapja, az viszont én azt gondolom, hogy elemi felelőssége és elemi szakmai kötelessége a gyógyszerész kollégáimnak.
Minden évben, legalábbis az elmúlt két évben mindig fölmerült a meningokokkusz B elleni oltásnál az átmeneti vagy akár tartós hiány. Ilyenkor villámgyorsan terjed a városban, hogy hol, mennyivel drágábban lehet kapni. Mit tud a magyar gyógyszerészeti rendszer, amikor ilyen átmeneti hiány felmerül? Mekkora felárat fizessünk meg, és mekkorára mondjuk azt, hogy ez már sok?
Hát válasszuk szét a gyógyszereket a támogatott és a nem támogatott gyógyszerek körére. Támogatott gyógyszereknél a gyógyszertárnak, és azt kell mondanom, hogy a gyógyszergyártójának és a gyártó és a gyógyszertár közötti nagykereskedőnek az árképzésben nincsen mozgástere. Magyarul ez azt jelenti, hogy akár hiányzik, akár nem, a beteg a támogatott gyógyszert ugyanazért a térítési díjért fogja megkapni bármelyik gyógyszertárban. Azoknál a gyógyszereknél, amelyek nem támogatott kategóriába tartoznak, ugye szabad árképzés van a termelői ár szintjén, a nagykereskedőnél és a gyógyszertárban is. Az előbb említett példája egy sok hónap óta húzódó ellátási probléma, és néhány hónappal ezelőtt hatósági vezetőnek a kérésére igyekeztem saját kollégáim körében felmérni az ezzel kapcsolatos helyzetet, mert megfogalmazottak olyan vádak, miszerint a gyógyszertárok erre a hiányhelyzetre való tekintettel szemérmetlenül magas árat kérnének el a betegtől, és kiderült az, hogy mivel a cég, amelyik ezt a terméket forgalomba hozza Magyarországon, a magyarországi belső forgalmazási csatornákon megfelelő mennyiségben ezt a terméket nem tudta biztosítani, ezért a nagykereskedők a hiányzó mennyiséget külföldről próbálták egyedi áralkuk és saját maguk logisztikai hátterének a biztosításával beszerezni, ami praktikusan azt jelenti, hogy lényegesen magasabb áron tudták ők beszerezni, behozni, és magasabb áron értékesítették a gyógyszertáraknak. Innentől kezdve érthető, hogy annak függvényében, hogy melyik gyógyszertár, mikor, melyik nagykereskedőtől milyen áron kapta ezt a terméket, annak függvényében egyik, másik, harmadik gyógyszertárban ugyanazt a gyógyszert eltérő áron tudják beszerezni. Az a vizsgálat, amit akkor a hatóság vezetőjének a kérésére folytattam, az érintett gyógyszertárakban 12 és 17 százalék közötti gyógyszertári árésnek az alkalmazását igazolta vissza. Én azt gondolom, vagy azt mondom, hogy alapvetően itt az árdifferenciáknak a kapcsán nem a gyógyszertárak árdrágító tevékenységével kell foglalkoznunk. Az lenne jó, hogyha ebből a termékből, vagy ezekből a termékekből is a folyamatos ellátást lehetne biztosítani.
De azt kinek kell biztosítani a folyamatos ellátást? Ezek úgy tűnik, hogy ilyen kampányszerűen jelentkező igények egyik pillanatról a másikra tudnak óriási igények keletkezni.
Hát vannak olyan történések, és most nem ennek a szernek a kapcsán mondom, de itt az elmúlt hónapokban például a Romániában megjelent kanyarójárvány, ami miatt egyik-másik vakcina vagy gyógyszer iránt az igény hirtelen megnövekszik, és akkor lehet olyan probléma, hogy a megfelelő utánpótlást nem tudják zökkenőmentesen biztosítani, de a magyarországi rendszer úgy működik, hogy a gyógyszertárak, és azt kell mondani, hogy minden gyógyszertár Magyarországon 24 órán belül, amennyiben a gyógyszer nagykereskedőnél a hiányzó, vagy a nála hiányzó gyógyszerből van, akkor az utánpótlást megkapja.
De ha sőt, nincs, akkor a nagykereskedő
van olyan, hogy egy nap akár kétszer-háromszor is szállítanak a gyógyszertáraknál. Ha viszont nincsen a nagykereskedőnél, akkor jelentkezhetnek regionális vagy országos ellátási problémák. Erre viszont néhány év óta jogszabályi rendelkezések vannak, hogy ilyen esetben milyen eljárásrendet kell követni. Hogyha nem egy ilyen hirtelen előre nem látható járványhoz kapcsolódó gyógyszerforgalom növekedésről van szó, de tudja a forgalomba hozó, tehát a gyártó azt, hogy az elkövetkező hónapokban az előre prognosztizálható igényt nem fogja tudni kielégíteni, akkor ezt jeleznie kell a hatóságnak, tehát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézetnek. Abban a pillanatban, amikor erre a jelzésre sor került, és nagyjából lehet látni, hogy milyen ideig, mekkora nagyságrendű ellátási problémáról lehet szó. Például ennek a gyógyszernek Magyarországról az exportálását hatóságilag leállítják, illetve hatóság kéri a nagykereskedőket arra, hogy külföldről alternatív beszerzési források felkutatásával a folyamatos ellátást igyekezzenek biztosítani. Hát ezzel együtt mindig vannak olyan problémák, amelyeket éppen akkor meg kell tudnunk oldani.
De ebben az esetben, akkor ha a külföldről kell behozni, akkor az ár az nyilván egy alku kérdése lesz. Amennyire a nagykereskedő be tudja hozni, mert az a fontos, hogy bent legyen. És akkor fordulhat elő, hogy egyik patikában, ahol nincs, ott olcsóbban lehetne megvenni, csak ott nincs, a másikban, ahol van, ott meg annyiba kerül, mint amennyire behozták.
Igen, ez igaz, abban az esetben, hogyha ez a gyógyszer a nem támogatott gyógyszerek közé tartozik, de hogyha támogatott, és ugyanezt a krízis eljárást kell csinálni, ott akkor az árproblémával a forgalmazóknak meg kell tudni küzdeni.
Az elmúlt évek strukturális változásai, ezt mondta egy interjúban, kialakítottak egy olyan rendszert, ahol a gyógyszerész önállósága és személyes felelőssége a gyógyszertár működtetésében és a szakmai munkában is teljesen egyértelművé vált, mert hogy többségi gyógyszerészi tulajdon van. Ez jó érzés? Vagy ez egy üzletvezetési felelősség, mert hogy most már kin vannak a piacon?
Hát nyilván jó érzés a szakembernek, hogyha szakmailag is, egzisztenciálisan is ugye, függetlenné tud válni, és azokért a döntésekért, amelyekért őt számon kérhetik, vagy a hatóság, vagy a betegek, vagy a saját lelkiismerete, azért a döntésért tudja vállalni a felelősséget. Ugye ennek a rendszernek két lényeges eleme van. Az egyik, hogy a gazdasági döntésekben, tehát milyen gyógyszert készletezzen, hogyan készletezzen, milyen reklámtevékenységet folytasson, hány munkatársával dolgozzon, és így tovább. Ezekben a gazdasági jellegű kérdésekben neki legyen meg az önálló döntési joga, és ne egy külső tulajdonosnak, vagy egy gyógyszergyárnak, vagy egy gyógyszer nagykereskedőnek az üzleti érdekei mentén alakítsa ki a gyógyszertárának a készletét, vagy a beteggel való konzultációban ténylegesen a beteg igényeinek megfelelően tudjon ajánlani gyógyszert, és ne azt a gyógyszert kelljen neki adni, amit a tulajdonosa, vagy a gyógyszerpiac más szereplője megpróbál rátukmálni. Tehát ez az egyik része a dolognak. A másik része, hogy ennek a gazdasági jellegű önállóságnak a szakmai önállósággal is ki kell tudnia egészülnie. Ugye itt a magyar rendszer egy ilyen kvázi koncesszionális rendszerként működik. Ugye személyi jognak nevezzük azt, amit megkap az a gyógyszerész, aki a gyógyszertárnak a szakmai működéséért felel, és onnantól kezdve ő a diplomájával felel azért, hogy a gyógyszertár szakmailag rendben, és a beteg érdekeit előtérbe helyezve működjön. De nem így volt ez hosszú időn keresztül.
50-es évek.
Hát ugye az államosítás 1950-es időpontjától kezdődően egészen a 90-es évek elejéig vállalati rendszerben működtek a gyógyszertárok, és ott értelemszerűen a vállalatvezetők döntöttek, és mondták meg azt a gyógyszerésznek, hogy mit csinálhat, milyen gyógyszert kell beszereznie, és kivel dolgozhat együtt. Azt követően a privatizáció során ugyan megjelent a személyjogos rendszer, és a személyjoghoz sokfajta szakmai felelősség tapadt, de a tulajdonosi struktúrában nem voltak olyan szabályok, amelyek az önálló gazdasági döntéshozatalt elősegítették volna. Ráadásul 2006-ban volt egy liberalizáció, ami szakmailag és gazdaságilag is minden kompetenciát elvett a gyógyszerészektől, úgyhogy azt kell mondanom, hogy most nagyon-nagyon sok év után álltunk oda a startvonalra, mert azt gondolom, hogy a gyógyszerellátás működését illetően ez az alapfeltétel, alapkövetelmény, hogy ez a fajta önállóság a szakembernek legyen meg, és innentől kezdve lehet szakmailag is építkezni, és olyan programokat elindítanunk, amelyek ténylegesen társadalmi haszonnal, és azt kell mondanom, valahol a gyógyszerésznek az örömére is szolgálnak.
Elég jó üzlet a gyógyszertár működtetés ahhoz, hogy biztonságos. És legyen, Örkény István idejéből tudjuk, hogy akkor jó volt, még el is lehetett kártyázni. Mert hogy olyan jó bevételt, olyan biztos egzisztenciát jelentett. Ma is az?
Ja, ez egy alapvető társadalompolitikai szabályozási és gazdasági kérdés. Azt gondolom, hogy amennyiben ezt a felelősséget, és ez egy számon kérhető felelősség, a gyógyszerész megkapja, akkor ehhez a felelősséghez bizonyos piacszabályozó intézkedésekre is szükség van. Tehát hol létesülhet gyógyszertár, hány gyógyszertár létesülhet, adott esetben hatósági döntéssel lehet arról egyeztetni, hogy hány szakember legyen ebben a gyógyszertárban, mikor legyen nyitva, és így tovább. Tehát van egy sor előírás, ami a betegbiztonságot és az ellátást segíti. Ha viszont ezek a szabályozó intézkedések megvannak a rendszerben, akkor ezzel a szabályozónak, fogalmazhatok úgy, hogy az államnak, illetve az állammal együttműködő kamarának meg az a felelőssége, hogy ezeknek az egységeknek, ezeknek a gyógyszertároknak a működési feltételeit biztosítsa. Tehát egy egyensúlyi helyzetet kell tudnunk kialakítani. Nyilván egyfajta piaci biztonság az nagyon sokat nyomhat a labdában. Tehát azt is kell mondanom, és lehet, hogy emiatt talán megköveznek, hogy egy stabil piaci viszonyrendszer között talán még a profitigény és könnyebben kiszámítható és prognosztizálható, tehát nem kell a veszteséges egységeknek a veszteségét is beépíteni a rendszerbe, tehát nagyon-nagyon sok előnye lehet hosszú távon ennek az ellátási rendszernek, úgyhogy én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy Magyarországon az elmúlt években ezt a struktúrát így sikerült kialakítani.
Ez országosan értelmezhetően jól működő struktúra, mert más valószínűleg gyógyszerésznek lenni Igalban, meg Budapest belvárosában.
Szóval azáltal Kriszti mondta, vagy írta egyszer nagyon régen, hogy régi bűnnek hosszú az árnyéka, és az elmúlt 21 néhány évnek a időnként egymást felülíró politikai döntései következtében egy jó 10 évvel ezelőtt egy nagyon komoly gazdasági válság is kialakult az ágazatban, és ennek a strukturális átalakításnak a részeként ezt a gazdasági válságot is kellett kezelni. Odáig eljutottunk már, hogy az ágazatnak a mondjuk úgy, hogy a jövedelemtermelő képessége ágazati szinten rendben van, ugyanakkor a kisforgalmú gyógyszertárak gazdasági működési feltételeit még tovább kell javítani. Itt az első lépést ebben jövő év januárjától remélem, hogy meg tudjuk tenni, mert a részben a szakmai szolgáltatási színvonalnak a javítását szolgáló, részben pedig ugye ezt a gazdasági működőképességet segítő két elemben a generikus kompenzációnak, illetve a kisforgalmú gyógyszertárak működési célú támogatásának az összegében lesz januártól változás. A generikus célú támogatás az összege kb. 500 millió forinttal fog növekedni, a működési célú támogatásé pedig, ami kifejezetten a adott településen egyedüliként működő kisforgalmú gyógyszertáraknak a működését segíti, ott pedig egy 350 millió forintos többlet forrással lehet majd számolni. Pont tegnap este 10 óra körül küldtük be a minisztériumba a kamarának a javaslatát arra tekintettel, hogy ennek az összegnek milyen jellegű felosztását javasoljuk. Igyekeztük úgy kialakítani a javaslatunkat, hogy a kisforgalmú vidéki gyógyszertárok járjanak alapvetően jobban a többiekhez képest.
De ez már a jövő évi költségvetésben tervezve van, mert annak benne a számait van. Már elfogadták.
Benne van, igen.
Tehát abból meg lehet csinálni, ez most egy elosztási kérdés, igen. Amiről most beszélünk.
Igen, nyilván van még probléma, mert a vidéknek a gyógyszerellátásában számolnunk kell azzal, hogy nem csak a napi működésnek a feltételeit kell tudni biztosítani, hanem egy olyan rendszert kell tudnunk akár már középtávon kidolgozni, hogy a fiatal gyógyszerészeknek a vidéki letelepedést is tudjuk segíteni, mert ugye erre is szükség van. Itt a kamara részéről elkezdődött egy műhelymunka, kormányzati vezetőknek jeleztük, hogy ezen a területen rövid időn belül javaslattal fogunk előállni, tehát van egy akut helyzet, hogy a vidéki gyógyszertáraknak a működőképességét biztosítani kell, de van egy hosszú távú igény, hogy ezeknek a gyógyszertáraknak hosszú távon a szakemberellátottságát is biztosítanunk kell, és ez viszont azt kell mondanom, hogy a gyógyszertár működtetésen kívüli eszközöket és forrásokat is igényel majd.
Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.